Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. Az értékpapírok. A 2004. november 9-én elhangzott előadás felvétele.
A pénzügyi eszközök bonyolultságára való tekintettel is használják ezeket a különböző pénzügyi eszközöket, amelyek kivédik az esetleges kockázatokat. Az egyik kockázati forma kivédése ez a portfólió volt, a másik ezeknek a kombinációja, amit derivatívoknak nevezünk, mert mindegyik a részvényekből deriválódik. Deriválni az valamiből levezetni, valamiből származtatni. Származékos értékpapíroknak hívják magyarul a derivatívokat. Származékos értékpapírokkal viszont ezeket a kockázati tényezőket ki lehet védeni. Tehát ez a pozitív oldal. Negatív oldala az, hogy itt most felrajzolok a táblára egy ilyen lépcsőzetes ábrát, talán már szerepelt. Az ábra következő. Ez egy gyár. Ennek te résztulajdonosa leszel a részvény. Kibocsát 1000 darab részvényt, ami, mit tudom én, 20 millió, tehát ez 20 milliót ér, kibocsát, mit tudom én, 20 ezer részvényt. Ez egyszerű, ugye? Tehát azon, hogy a realitás szintjén vagy, a papír a te zsebedbe egy, ennek a gyárnak, mit tudom én, a kéményének vagy a ereszének egy részét tulajdonod, most képletesen szólva. Ez a részvény. Ha egy emellettel följebb megyek, akkor nem részvényt veszek, hanem ennek a részvénynek a megvásárlási lehetőségét. Ezt hívják opciónak, erről volt szó már a múlt órán. Tehát opciót veszek, azt mondom, hogy én nekem ez az Aegis részvény tetszik, de nem most veszem meg, hanem majd decemberben, mert én úgy gondolom, hogy decemberben olcsóbban fogom megvenni. És lekötöm a mai áron, azt mondom, hogy ma, mit tudom én, 200 decemberben, de csak nem, ma azt mondom, hogy a decemberi áron én belövöm, ma 200, belövöm azt, hogy decemberben 100 lesz, decemberben 100-ért megveszem. Mit tesz Isten, lemegy decemberben 100-ra, akkor vagy megveszem, vagy nem. Többnyire nem veszik meg. Az opció nem jelenti azt, hogy neked jogosultságod van, elővételi jogot jelent. Tiedé az, amit kijelöltél. De te nem fogod megvenni, hanem november végén, amikor már úgy látszik, hogy tényleg lemegy annyira, akkor valaki más azt mondja, hogy te nem adnád el, és el lehet adni. Tehát opcióval lehet kereskedni, ugyanúgy, ahogy részvényt lehet adni, venni, az opcióval lehet kereskedni. Tehát itt az opció az már az elvontságnak egy magasabb szintje. Ott már szó sincs a gyárnak az ereszéről, vagy egy huszad részéről, ott a részvénynek a eladási lehetőségéről van szó. Tehát lehetőséget lehet venni. Tudunk az életben egyébként lehetőséget venni? Mondjuk, hogy az orvosi egyetem, vagy mit tudom, nem tudom, milyen klassz egyetemet mondjak, való bejutási lehetőséget, tehát meg lehet venni korrupcióval, de szóval a lehetőség az nem vehető meg, én az életbe se tudok hozzájutni, kivéve nagyon kis hányadát a lehetőségekhez. Tehát ez a második emelet, opció. Tehát opcióval való kereskedés, ez egy külön piac ma már. Aztán azt mondja, hogy mondjuk a chipgyártók, összes chipgyártó, Amerikában van chipgyártóból legalább 800, az összes chipgyártó cégnek a részvényére egyesített opció van. Tehát a chipgyártó részvényeknek van egy száma, ami indexre, és arra az indexre van egy opció. Tehát ez már az, hogy úgy mondjam, az opció opciója. Azt mondom, hogy opció kettes index. Az opció opcióját adom-veszem. Na most már ugye már föl se lehet fogni, hogy a lehetőség lehetőségét adom el, hogyha azt megveszed, akkor jutsz abba a helyzetbe, hogy ehhez hozzájuthass, de még akkor se jutsz hozzá, az is csak egy feltételes ügy. Ez a dolog így működik, hogy ahogy megyünk fölfelé, egyre elvontabbá válik az üzletelés. Tehát az elején még a legprimitívebb az, hogy itt a gyár, és azt mondom, hogy megveszed, igen, add ide a cash-t, bezsebelem a 20 milliót, banki izé ott leperkálja nekem, a bank beveszi, ad egy cédulát neki, odaadom, ennyi majd izé. Tehát árut pénzre cserélek, aztán részvényt becserélem, az már kicsivel magasabb, de mi mindig a realitás szintjén. Aztán jön az opció, lehetőség arra, hogy megvegyem, de nem veszem meg, csak üzletelek a lehetőséggel, aztán lehetőség lehetőségével üzletelek. Ez már egészen absztrakt dolog. Aztán ugye ott fönt van az, hogy az átlag képzési opciók. Azt mondom, hogy a Bux Index átlaga, most mennyi a Bux Index apropó? Tudja valaki? Minden nap rekordokat dönt meg, érdemes nézni, magyar gazdaságról van szó. Tehát a Bux Index az egy átlag a részvénypiacon szereplő bevezetett cégek teljesítményének átlaga. Pontokba kifejezve, mit tudom én, 130, és átlag képzési opciók, azt mondom, hogy decemberre ez az átlag, most 130, akkor 140 lesz, most megveszem, és aztán most lekötöm 130-on, de én tudom, hogy 140 lesz, aztán amikor 135, akkor ezt az opciót eladom. Tehát ott is van, de ott már aztán végképp nem egy meghatározott cégről van szó, hanem egy átlag számról. Számokat adok, veszek. Ez érthető? Tehát én az átlagra kötök egy vételi szerződést, ez egy befektetési banknál le van fektetve, hogy Almási Miklós megveszi a Bux Index átlagát szeptember, vagy mi van most, november 1-én, november 30-ai fizetési határidővel, mai áron, tehát ma mondjuk 130, és én azzal megveszem, erre befizetek, mit tudom én, 20 ezer forintot erre a közére, és december, ha minden jól megy, akkor eladom, nem 20 ezerért, amit befizettem itt a banknál, hanem eladom 2 millióért, de ha előbb adom el, tehát hogyha jön egy vásárló, és azt mondja, ad nekem el az opciódot, azt is el lehet adni, és akkor a fizikai résznek semmi köze, tehát az, hogy én a részvényindexel mit csinálok, semmi köze, egymás között üzletelünk valami luftballonnal, amit lehetőségnek hívnak. Na erre hívnám föl a figyelmet, hogy mennél feljebb megyünk ezen a listán, annál inkább elvontá válik a dolog. Mert ha megunom ezt az opciós játékot, akkor átcserélhetem valami másra. Ez a swaps. Ott szerepel részvényindex swaps. Át lehet alakítani valamelyik részvényt, átcserélem. Nekem ez már nem tetszik a Richter, átcserélem valami másra, átcserélem, mit tudom én, a Német Telekom részvényre, mert hogy az jobb, valami különbözetet fizetek, és akkor az van. Tehát a részvényen való csere. És akkor ennek is van opciója, a részvény csere opciója, avval is lehet üzletelni. Vagyis azt akarom mondani, hogy a pénzvilágban való kereskedés magas hozama az többek között azért is fordulhat elő, mert hogy ott annyiféle lehetőség van, és mivel mind a jövőre vonatkozik, mind kockázatos, tulajdonképpen kockázattal, minél magasabb kockázattal játszunk, és azért lehet rajta keresni. Ugye az alapszabály úgy hangzik, mennél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a haszon, és mennél biztonságosabb üzletbe akarsz bemenni, annál kisebb hasznot kapsz. Tehát ez az üzlet alapja mindenhol, a pénzpiacon különösen. Így a nagy kockázatért nagy jövedelmet kapsz, és a nagy kockázat abból ered, hogy nem kézzelfogható tárgyakkal, hanem egyre elvontabb lehetőség szférájába tartozó tárgyakkal játszol. Na most, ha le tudnám húzni a táblát, akkor írtó jó lenne, mert akkor mesélnék egy olyan üzletformát, amit tényleg lehidaltok, mert ilyet még az életben senki nem hallott, akkor először találkoztam vele, azt mondtam, hogy ilyen nincs. Ez pedig az úgynevezett short selling. Short selling az ellentéte a long selling. A long az azt jelenti, hogy hosszú, vagyis, hogy én megveszem a részvényt, és várom, hogy emelkedjen az ára. Tehát veszek egy részvényt $100, és meg vagyok róla győződve, hogy egy hónap múlva $200 fog érni. Akkor tartogatom, kivárom az utolsó napot, és közben izgulok, hogy nehogy leessen, megérkezik a 31-e, el lehet adni, 200-ért eladom. Kerestem rajta egy hónap alatt $100. Ez a long üzlet, tehát megvenni és várni az ár emelkedésére. Ez mindenre vonatkozik. Külföldi valutának az ára emelkedik, részvény ára emelkedik, kötvény ára emelkedik, ilyen indexek mennek fölfelé, tehát amikor fölfelé megy az ár, akkor long pozícióba vagyunk, hosszú pozícióba vagyunk szaknyelven, nem kell megjegyezni. Ennek az ellentéte a short és a short selling. A short üzlet lényege az, hogy üzletet lehet kötni arra, hogy ha ma megveszek ezt a részvényt 100-ért, és holnap 50-et fog érni, akkor én nem bukok, hanem nyerek. Na, ezt rakd össze ceruza nélkül. Értjük az üzleti konstrukció mint feladatot? Tehát megvettem Richter részvényt ma 100-ért, és a hónap végén 50-et ér, esik le az ára napról napra. És én nem vagyok beszarva, nem ülök, és azt mondom, hogy jaj, még essen egy kicsit, mert én ezen akkorát kaszálok, mint egy ház. És amikor 50 lesz, akkor pif, eladom, és keresek rajta. Tessék? Ha felmegy, akkor van a long selling, szóval semmi, akkor meg majd elmesélj, hogy akkor mit lehet csinálni. Szóval ez akkor van, hogy ha trükkös a dolog, és te biztos vagy az, és ha ismered a piacot, tudod, hogy az alatt az egy hónap alatt többnyire lefelé megy, mint most a dollár. Hát gyerekek, estem hanyat, mikor pár évvel ezelőtt a forint olyan nagyon rossz volt, akkor egy csomó, nem, forintba akartam félre rakni, hanem dollárba, hogy hát a dollár, hát ez szuper. És most úgy belenéztem a dologba, 30%-ot buktam rajta, mert nem néztem oda. Szóval 30%-ot romlott a dollár körülbelül egy-másfél év alatt. Azért az nagyon sokám. Szóval ma 70 valamennyit ér egy dollár, akkor meg 1,20 meg ilyen dollár-euró árfolyamok voltak. Apropó, mennyi most az euró? 1,29. Ugye ez nagyon sok, az már ott a 32%, majd erre vissza fogok térni, nagy veszély van. Hadd hívjam fel a figyelmet rá. A nagy Bush győzelem mögött a pénzügyi világ nem véletlenül értékeli le folyamatosan a dollárt, mert hogy a kormányzat semmit nem tesz a dollár árfolyam kiegyenlítésére, és nagyon nagy veszélyt rejteget Amerika számára is, az olcsó dollár és a világpiac számára is. Ugye minden dollárba számolnak, majdnem minden, és azért nagy veszélyt jelent. Na, akkor ehhez már kell papír is, mert ez nem van egyszerű. Hát indulok azzal, hogy tényleg ez miért nem jön lejjebb, ez megakad valahol? Na, a kiindulás az, hogy van egy legegyszerű esetet mesélek, egyszerű számokkal. Van egy 100 dolláros részvény, vagy akármilyen értékpapír, amiről nekem az a meggyőződése, hogy ennek az ára csökkenni fog. Most itt jön egy jogi trükk a pénzvilágba, hogy ezt a 100 dolláros részvényt ki lehet kölcsönözni. Tehát én azt mondom, hogy most kikölcsönzöm, ez egy hivatalos jogi procedúra a banknál, kikölcsönzöm egy hónapra, és egy hónap múlva visszaadom. Ugyanígy 100 dollárt, tehát most 100 dollárt kikölcsönzök, egy hónap múlva 100 dollárt visszaadok, részvényformában. Kikölcsönzöm, azt ebben jelölöm, és a 100 dollárt azonnal, most tegyük fel a egyszerűbb esetet, azonnal eladom és veszek rajta eurót, ami mondjuk, hogy 100 euró. Tehát azonos ponton van most. Akkor indul a játék. Tehát amint én kikölcsönöztem, a pillanatban 100 euróra váltottam, vagy akármilyen buzniákra, amit elképzelsz. A következő lépés az, hogy várni kell, nikkel. Közben múlik az idő, és az történik, hogy a 100 dolláros részvénynek az ára lemegy, és 30 nap múlva 50 dollárt, vagy 50 eurót ér. Tehát a felére ment le az értéke, igaz? Hát 50 euróra ment le az értéke. Eredetileg én 100-ra váltottam be, igaz? 100 euróm volt. Most látom, hogy 50 euróért tudok venni 100 dollárt élő részvényt. Fogom, ez a fele a 100-nak, ugye? A 100-as, amit én kaptam, a 100 eurónak a fele. Tehát a feléért megveszem a 100 dolláros részvényt, visszaviszem, ahonnan kölcsön adtam, nesze, itt van a 100 dolláros részvényed, és kész az üzlet. Nekem maradt 50 euróm. Ez teljesen olyan, mint mikor egy kalapból egy nyuszit kiveszel. Nem? Tehát még egyszer mondom, 100 dolláros részvény 100 eurót ér, ma megkötöm az üzletet. Egy hónap múlva felére megy le a részvény ára, vagyis nem 100 eurót fog érni, nem csak 50 eurót. De én nekem 100 euró van a zsebembe, és akkor, amikor elérte ezt az 50-et, úgy érzem, hogy most már tovább nem csökken, fogom ennek a 100 eurónak, ami a zsebemben van, a felét, felért visszavásárolom a 100 eurós részvényt, és visszamegyek a kölcsönzőhöz, beadom, hogy itt van, az üzlet ezzel lezárult, és én plusz 50 euróval a zsebembe távozok a piacról. Ezt nevezik short sellingnek. Nagyon sokféle formája van, de ez a legdurvább. Igen. Valami minimális kezelési költség létezik csak, ugyanis a kikölcsönzőnek is hoz valamennyi pénzt, a bank neki is fizet, a bank azon is keres, te fizet, mit tudom, 2,5 dollárt fizetsz itt a kölcsönzési díjként, meg a kezelő jogi cég is levesz egy, mit tudom, 1 dollárt, szóval minimális, de hát az 50 dollárhoz képest az, mit tudom én, 5% maximum, ami ilyen költségeket téged terhel. Tehát ez a furcsasága, ezt azért jegyezzük meg, mert ez a pénzpiac egyik legrejtvényesebb ügye. Ezen alapul az úgynevezett hedge fund. Hedge az annyit jelent, hogy védekezni a kockázat ellen. Azért találták ki azokat a formákat, hogy ugye mindent van a kockázat, hogy ilyen kockázatos ügyekbe védekezzenek. Erre külön befektetési alap jön, ami a kockázat ellen véd. Ma már ezeket a bizonyos short selling üzleteket a hedge fundok bonyolítják. A Soros cég és sok ilyen óriás cég arra létesült, hogy ilyen hedge fundként működjön, de short sellingben dolgozzon. Tulajdonképpen a angol font kiütése, emlékeznek mire, vagy hallottak már róla, ugye 82-ben, amikor előkészítőben volt az euró, és volt egy ilyen előkészítő stádium, és annak volt egy sávrendszere. És az alsó sávot ütögette az angol font, és akkor a Soros arra fogadott, hogy tovább fog csökkenni a dolog. Tehát ugye vett 100 fontot, azonnal átcserélte 100 márkára, és az ment lejjebb az értéke, és amikor 50 márka lett, akkor visszacserélte, és 1 milliárd dollárt keresett rajta. Az angol bank még 10 milliárdat veszített rajta, és a pénzminiszter állásába került. Valamint abba, hogy az Anglia nem vesz részt az euróba. Tehát ez egy külön üzletág, és úgy hívják, hogy hedge fund. Hedge, fölírom. Ezek foglalkoznak ezzel a bizonyos rejtélyes játékkal, ezzel a short sellinggel. Ami amerikai törvények szerint, és most már európai törvények szerint is abszolút legális. Van azonban egy illegális része. Ugyanis lehet úgy játszani ezt a játékot, hogy én veszem ezt a 100 dolláros egyelő egy 100 euróval, és aztán a tőzsdén, a piacon, a szaksajtóba, a pénzügyi sajtóba elkezdem terjeszteni, hogy hű gyerekek, ez egy olyan szarüzlet, Jézusom, ez azonnal tönkre megy, már nem is 50-et ér, már csak 20-at, nem lehet eladni. Tehát a vétellel együtt elindul egy nyomás az adott pénzügyi eszközre, részvényre vagy akármire. Tehát azt mondom, hogy ne vegyetek Electrolux részvényt, mert az állandóan esik. Közben én megveszem ezért a 100-ért. Tehát én short seller vagyok, vagyis ebbe a kölcsönvet és később haszonnal kiszállóba cégbe vagyok, és közben azt terjesztem, hogy ez lefelé megy. Amivel azt akarom mondani, hogy a short selling képes lefelé nyomni a részvényárakat. Ez amerikai törvények szerint szigorúan tilos. Tehát az úgynevezett smear campaign, a beszarozni a ellenfelet, ez tilos. Csak hogy a short sellinget sokan csinálják, akkor eltered a piacon, hogy itt arra játszik a piac okosabb része, hogy ez úgyis esni fog, és akkor mindenki ezt játsza, és akkor automatikusan elkezd esni a részvény. Tehát a short selling az elsősorban egy trükkös játék, kettő, képes arra, hogy a részvénypiacot lefelé befolyásolja, ha tömegesen játsszák. Tehát, hogyha nagy befektetési bankok ezt kezdik játszani, azok a piac meghatározók, akkor mindenki azt nézi, hogy ők mit lépnek, azt lépik, és akkor elterjed, mint a nátha, és miután mindenki náthás lesz, akkor leesik a részvény. Jó lehet, semmi oka nincs rá. Aztán ezek szépen kiléptek. A magyar forinttal is ez volt, amikor fél évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt a nagy cirkusz volt, akkor a Morgan Bank, bankház ezt játszotta, elterjesztette, hogy a forint rossz, hát volt rá indok is, és ment le az ár, nagyot kaszált rajta, és visszament az ár. Ma is sokan játsszák ezt, és nagyon nehéz rajta kapni, mert nem úgy történik, ahogy az előbb mondtam, hogy sajtóban megírják, hogy ezt ne vásárold, mert ez nem jó, mert ennek az ára mindjárt a padlón lesz, hanem csak úgy elterjed fülbesúgó módon a piacon, a parketten, a tőzsdén, az ilyen-olyan kafékban, ahol a brókerek összejönnek, és úgy egyszer csak a rossz hír veszi körül az adott papírt, vagy az adott pénzügyi terméket, és akkor már is esik annak az ára. Hát ugye itt már fölmerül egy furcsa, az az egész játékot azt teszi lehetővé, hogy ez ki lehet kölcsönözni, és bár én, hát a kölcsönkönyvtári könyvet el szabad adni. Tehát mindenfajta kölcsönzés, az nem arról szól, hogy én kikölcsönzöm, aztán eladom. Bár elképzelhető, hogy kikölcsönzök egy drága középkori kódexet, és aztán eladom, és aztán 3 hónap múlva visszavásárolom, és visszaadom a kölcsönzést. De hát ez elképzelhető. Ez a kölcsönbe valahogy nincs benne ez az eladhatóság. Tehát itt kezdődik ennek a konstrukciónak a némileg simlis, számomra legalábbis simlis oldala. Másrészt azt mondják, hogy ez segíti a piac dinamikáját, mert segít az áraknak kiegyenlítődni. Tehát ez az első lépés, ahol egy ilyen beépített furcsasága van, vagy beépített jogi, hát kimondom, simliről van szó, amit a piac elfogadott. Az előbb említettem ezeket a derivatívokkal való üzletelést, aminek a legegyszerűbb formája a határidős játék, ez az opció, amiről az előbb már szó volt. Ami azt jelenti, hogy én $1000-ért veszek egy opciót. A vásárlás pillanatában lefizetem ennek az $1000-nak a 10 vagy 15%-át. Tehát mondjuk $150-200 lefizetek, és az opció az enyém, hogy 2-3 hónap múlva eladom, vagy nem, ugye határidős játékról van, szóval ezen az áron. De ez a könyvekben nem az a $1000, ami itt kockázat tényezője, az az $1000-os részvénypakett, amit én most 15-ért lekötöttem eladási vagy vásárlási lehetőségét. A könyvekben könyvelésileg csak ez a $15 fog szerepelni. Valójában, amit kockáztatok, ennek az $1000-os részvénykötegnek vagy kötvénynek a sorsa függ kockán. Ezt kiszámították a rendszer kritikusai, és a mai pénzvilágnak több milliárdos tétele forog állandóan kockán, és annak néhány milliós biztosítéka van. Tehát amit be kell effektíve fizetni ahhoz, hogy én opciós játékba kezdhessek, egy töredékét befizetem, azt lekönyvem, és a könyvekben nem látszik, hogy ott több milliárdról van szó. Ott csak arról van szó, hogy 300 milliót befizetett X, és majd novemberben, decemberben vagy januárban visszafizeti annyit, és akkor ez a több milliárdos idő megtérül. Vagyis, hogy a derivatívokkal való üzletelésnek a könyvelési háttere, hogy áttekinthető legyen, mai napig nem megoldott. A piac ellenáll. Az amerikai kongresszus legalább 5-ször futott neki annak, hogy ugye az alapjelszó a transparency, hogy átlátható legyen, hogy mi micsoda, mi mennyi. Na most, ha te belenézel a könyvbe, te csak azt látod, hogy $2000 valaki opciót annyit fizetett, de annak a 1000-szerese a kockáztatott tőke. Azt te nem látod a könyvekbe. És a kongresszus azt kérte, illetve a kongresszus pénzügyi bizottsága, meg a nemzetközi pénzügyi világ józanabb része, most úgy hívják, hogy Bázel 1 és Bázel 2, ezek a bankvilágot érintő alaptörvények, ezek azt követelték, hogy minden adat szerepeljen a könyvekbe. Tehát az, hogy $2000 befizetett, de 2 milliárdot kockáztat, 2 milliárd nagy kérdőjellel ott van. Tehát nehogy már úgy menjél bele az üzletbe, hogy tudjad, hogy ha ezt megveszed 2 millióért, akkor 2 milliárdot kell majd fizetni 3 hónap múlva, hanem áttekinthető legyen. És nem megy át. Ez számomra egy akkora rejtély, hogy üzleti világ az megy a transzparencia felé, főleg a fejlett országokba, elsősorban Amerikába, elsősorban New Yorkba, És ez az alapvető transzparencia követelmény nem tud jogilag átmenni. Hát persze, hogy nem, mert voltak éppen itt van elbújtatva az igazi üzlet. Szóval addig, ameddig te hülye vagy, addig el tudom adni neked a szajrét. Szóval itt van, hogy amíg lószar van, addig veréb is van. Szóval amíg veréb van, addig lószar is van. Tehát amíg te nem érted pontosan, mi addig rá tudom tudni. Tehát manipulálható a piac addig, míg nem tökéletesen transzparens. Na most itt történtek már pozitív lépések, tehát megyünk ebbe az irányba. Jelen pillanatban nem tudom, hogy van, 3 hónappal ezelőtt néztem, akkor újra előkerült a kongresszusi vitákba, de hát jött a választás, és ez az egészet prolongálta, senkit nem érdekelt már, hogy ki hogy megy tönkre a pénzügyi világban. Na ezt csak azért mondom, hogy ez az egész, a bonyolult a pénzügyi eszközökkel való játék a kockázatnak egy hatványozott részét hordozza magába, aminek a szomorú kihatása az volt, hogy a 90-es évek legalább 5 nagy pénzügyi világválságot voltak kénytelenek elviselni. Volt egy mexikói pénzválság, aztán volt egy orosz pénzválság, ugye az orosz rendszerváltással kapcsolatban mindenki rohant oda, aki élelmes volt, befektetett, a pénz elveszett. Aztán jött a távol-keleti válság, a kis tigrisek válság, a 97 és 99 között, és még néhány kisebb pénzügyi válság. Ezek az egész világot megrengették. Hála azonban annak, hogy van egy olyan intézmény, hogy IMF, International Monetary Fund, ami az ilyen nagy világválságok esetén odarohan, és akkor, mint egy tűzoltó, kifizeti az adósságokat, rendbehozza a pénzügyeket, megbünteti a rossz embereket, főleg a fejlődő országokat kapták a nagy fülest, az oda befektető fejlett országbelieknek meg kifizették azt a tartozást, amivel a adós fejlődő országok jártak. Óriási kérdőjel van mind a mai napig, mind az IMF, mind a Világbank. Ez egy testvérintézmény, mind a két nagy intézmény mellé nagy kérdőjelek lesznek, majd lesz egy olyan házi feladat, egyik ilyen IMF igazgatónak, miután otthagyta a céget, megírta a belső titkos történetet, jó kis sztorik vannak benne, hogy micsoda simlis ügyek voltak ott, hogy tudnék, nem működik jól. Mindig a gazdagokat védi, és a szegényektől veszi el azt a pénzt, amivel a gazdagot rendbe lehet hozni. Ugye a gazdag ember azt mondja, hogy Malajziában most ilyen nagyon turbulens állapotok vannak, össze-vissza fejeteteik rá. Most befektetek, most tudok kaszálni 50-80%-os haszonnal, aztán tönkre megy az a gazdaság, és akkor sírok. Na, de kérem, én befektettem 5 milliárd dollárt. Oké, mondja az IMF, tessék, itt az 5 milliárd, fog be a szádat. Őtőlük meg elveszi, tehát a tajföldiektől vagy a kambodzsaiaktól meg elveszi azt a pénzt, valamilyen formában leszívja onnan azt a pénzt. Most nagyon leegyszerűsítve, durván és egy kicsit sötéten látó balos szöveggel ez így működött, ezt írta meg, ez a Stiglitz nevezetű volt igazgató. Na az egészet csak azért meséltem el, hogy ez a pénzügyi világ nagyon magas haszonnal dolgozik, nagyon magas kockázattal, sokat lehet rajta keresni. Elsősorban a fejlett világ biznisze, tehát ugye úgy hívjuk, hogy centrumországok, Amerika, Európa, Japán, és a periféria országokkal üzleteli ezeket, ami a perifériához tartozó tőlünk keletre egészen Tadzsikisztánig, vagy Afrika az nincs. Pénzügyi világ optikában Afrika nem létezik. Hogy Darfurba éheznek, hogy Kongóba ölik egymást a milliók, nem érdekes, az a kontinens nem létezik. Tehát centrum-periféria ügyben ez az egész üzleti konstrukció centrumot érinti, az keres rajta a periféria, az igyekszik be, néha bejön neki, de többnyire, mondjuk 80%-ban ennek szenvedője nem tud nyertese lenni, mert nála okosabbak, több pénzzel rendelkezők. Még egy feltétele van ennek az egész pénzpiaci műveletnek, hogy soha a világon ekkora pénzmennyiség nem forgott bankok kezén. Tehát ugye máskor is voltak pénzügyi intézmények, de ennyi pénz A fölfelé mutató az a tőzsdetőkének a emelkedését mutatja, 93-tól indul meg, és 97-ig van, hát olyan 300%-os a növekedés, míg a nettó bérek és egyéb jövedelmek az 10%-os emelkedést mutat. Tehát egyfelől van egy ilyen jövedelmi növekedés. Másfelől maga a piacon forgó tőke mennyisége is hihetetlen összegeket tudott elérni. Arról is van egy ilyen kis ábringerem. Ezt is mutattam már, most csak megmutatom még egyszer. Ugye ezek a befektetési alapok, hogy hogyan nőttek, 89-ben még nem éri el az 50 milliárdot, és 96-ban már 400 milliárd fölött van, és hát mára ez talán háromszorosodott, csak már lusta voltam azt tovább rajzolni. Na most itt alatta egyes szerepelt, már ez viszont nem szerepelt, ez az M és A. Ez a merger and acquisition. Tehát ez azt jelenti, hogy én kinézek, én mondjuk egy nagy chipgyártó vagyok, és kinézek magamnak egy közepes chipgyártó céget, és úgy gondolom, hogy ha én azt beeszem, megveszem, fölfalom, akkor én nagyobb piacvezető cég leszek. Ez a merger vagy acquisition. Merger az, ha ezt úgy nevezzük, hogy társulunk és összeolvadunk, acquisition, hogyha én elfoglalom, ha én gyarmatosítom, beolvasztom a saját cégembe. A Time Warner és az AOL, America Online. Valamikor a 90-es évek végén az AOL hihetetlenül fölfutott, ugye akkor az összes internet részvény hihetetlen számokat ért el, és a Time Warner cég, ami ugye áll egy újságkiadó vállalatból, a Time című magazin kiadójából, Time Warner DVD, Time Warner Music, Time Warner, szóval összes ilyen szórakoztató, akármi kiadója, iszonyatosan gazdag, és lenyelte az AOL. Fogta az AOL, aki egy kis e-mail cégnek indult, aztán mindenféle más nőtt ki belőle, 181 milliárd dollárért megvette a Time Warnert. Na most 181 milliárd dollár nem szerepelt még soha. Tehát ugye ez az egyik része, hogy olyan hihetetlen mennyiségű pénztömegek forognak a piacon, és elsősorban a tőkepiacokon, amire korábban nem volt példa. De kicsit átvezet a dolog, a pénz mennyiségéről van most már szó, tehát most már itt befejezem ezt lassan, ennek a pénzpiacoknak a végére érek, csak érzékeltetni akarom, hogy itt egy világrendről van szó, nem egy üzlettípusról, meg egy a nemzetgazdaságnak egy szeletéről, hanem egy másfajta világrendről, ahol a pénz köré szerveződik az üzlet lényege. Mutatok egy ilyen. General Motors értéke 168 milliárd dollár. Ugye GM-nek háromféle nagy autótípusa rohangászik, még Pesten is van ilyen General Motors, Opel is oda tartozik, nagyon sok minden tartozik oda. 168 milliárd, úgy az egész cakpak tokkal vonóval, az ugyanannyi, mint Thaiföld teljes GDP-je. Tehát egy cég értéke egyenlő egy ország teljes GDP-je. Hányan laknak Thaiföldön? Majd nézzék meg a lexikonban. Másik az IBM Kolumbiával egyenlő. IBM 76 milliárdot ér. Na most az egy külön rejtély, hogy egy legmodernebb, high-tech, internet, kompjúter, satöbbivel foglalkozó cég tulajdonképpen egy harmadát képviseli egy úgynevezett old economy-hez, oda tartoznak az autógyártás részei, az old economy és az internet, az a new economy, és a kompjúter, hogy annak csak egy harmada. De ezt felejtsük el, de a IBM az annyit ér, mint Kolumbia összesen. Ahol 38 millióan laknak, ha-ha, föl van írva. Ott is föl van írva a Thaiföldön, hogy 61 millió ember lakik benne, és 160 milliárdos a teljes GDP, ami egyenlő azzal, amit... Aztán a legutolsó az egészen szörnyű, ugye a Siemensről már volt szó, mint ilyen nagy kiköltöző vállalatról, hogy 61 milliárdot ér a Siemens gyár, hát azt tudjuk, hogy mi mindent csinál, villamosokat is fogunk onnan hozni Pestre, majd ha olyan lesz, hogy Pesten elfér a kanyarokba, és megcsinálják azt a gagyit, amit ide akartak eladni, mert Kelet-Európának úgyis jó. De hát telefont is csinál, meg mindenféle elektronikai cikket a falba bedugható konnektortól az áramfejlesztő telepekig. 61 milliárd a teljes értéke, amit Pakisztán GDP-ével egyenlő. Na most Pakisztánban 138 millióan laknak. Hát azért az már durva, 138 millió ember, hát hány európai országot kell összeadni, hogy 138 millió legyen? Szóval így dobálódzunk a számok, hogy 138 millió lakos, hát nem is olyan nagy, de azért úgy európai fejjel gondolkodunk, azért őrület, nem, hogy egy cég ennyit ér. És ez a piaci értéke, na most ezt adják, veszik. Tehát a bankok tudnak annyi pénzt összekaparni, hogy most összejön egy konzorcium, és azt mondja, hogy mától kezdve megveszük a Siemensnek a majoritását, vagyis a részvényei többségét, és akkor le tudják perkálni azt a 61 milliárdnak a fele az 30, de hát plusz egy mondjuk, 32 milliárdot le tudnak perkálni. Na ennyi pénz nem forgott még a világba. Tehát azt mondom, hogy ahhoz, hogy ez a bizonyos pénz- és tőkepiac működni tudjon a 20. század vége, 21. század eleje, rengeteg felesleges pénznek kell lenni, amire még példa nem volt a világtörténelemben. És itt van a nagy lavin. Ez olyan, mint amikor Svájcba, fönt a túróba, itt lent síelnek és marha klassz, de föntről állandóan lavina veszélyre figyelmeztetnek. Na most így áll fölöttünk ez az óriási pénzmennyiség. Mi van, hogyha egyszer csak ez úgy megindul? Ezt senki nem tudja. Tehát ez a mindenfajta eddig elmesélt kockázat feletti transzcendens kockázat, hogy mi van, hogyha ez a óriási pénzmennyiség, ami nem talál befektetési lehetőséget. Ugye az, hogy nekem van pénzem a matracba, az ott nem kamatozik. A pénz meg romlik. Tehát valahova, ha bankba beteszem, adnak rá 1,5%-ot, tehát ki vagyok a vízből vele, hogyha svájci frankba dolgozok. De mondjuk, hogyha én befektetem, és 10-20%-ot kamatozik, akkor már jó. De nincs olyan hely, ahova be tudjam fektetni. Vagyis van, csak hogy kevesebb a befektetési lehetőség, mint a eddig kinőtt, termelődött, forgalomba levő szabad pénzmennyiség. Ez a 21. század alapellentmondása, ami ilyen rémes lavina veszélyként lóg a fejünk fölött, és ez kényszeríti a befektetőket, vagy viszi bele a befektetőket kockázatos beruházásra. Mindenki tudta, hogy Oroszországban, amikor összeomlott a Szovjetunió, hogy ott rémes állapotok lesznek, hogy ott a hadseregnek a fele az elmegy az alvilágba, és ott fog lövöldözni. Mindenki tudta, de azt mondta, hogy nekem itt van 25 milliárd, mert valamit akarok kezdeni, hát oda megyek, hát legfeljebb valami lesz. Hát lehet is, valami el is vesztették a pénzüket. Vagyis, hogy nem véletlenül ugranak be nagyon kockázatos, veszélyes üzletekbe, amire még az IMF is, az International Monetary Fund is figyelmeztetett. Kockázatos nem oda menni, kihagyni, mert hogy a fejünk fölött ott lóg ez a hihetetlen pénzmennyiség. Na akkor én ezt a témát most befejezem, ebből az egészből a különböző pénzeszközöket kérem megjegyezni, és ezt a short sellinget, ezzel bárhol pofára lehet ejteni bárkit, mert ezt a trükköt nagyon kevés broker ismeri, és aki ismeri, az kussol róla, mert ez szigorúan üzleti titok, hogy akkor is lehet keresni a lev. Mert neked azt fogják mondani, hát uram, hát most vesztettünk, hát nézze meg, tegnap 100 volt, ma 90, hát most 10-et vesztettünk, hát akkor füzesse be. Te befizetett közben, jó, azon a 10 plusz keresett, mert shortba játszotta. Értjük? Hát a broker neked azt mondja, hogy te 10-et vesztettél, mert tegnap 100 volt, ma 90. Hát akkor most ezt a 10-et fizess be, mert annyival kevesebb, rövidebb vagy. De közben ő arra játszott, hogy 90 lesz, és ott eljátszotta ezt a kis játékot, amit itt mutattam, a 100 dolláros, 100 eurós játékkal, és ő azon külön megkereste magáét. Na, tehát ezt jegyezzük meg, ezt a két pontot ebből az egészből, és azt, hogy ez egy óriási világtörténelmi korszak, új világtörténelmi korszakot nyit, amit úgy nevezünk, hogy globalizáció. Tehát a most következő fejezet, amiről én beszélni szeretnék, az a globalizáció.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. Az értékpapírok. A felvétel 2004. november 9-én készült.